Mivel ugye a mai nap gyakorlatilag az utolsó vasárnap az évben, és hát az utolsó előtti nap is, ezért egy kicsit ezt az évvégi, évkezdő szolgálatot előre hoztam egy nappal. Ja, holnap is lesz igen üzenet, de az várhatóan egy picit más jellegű lesz. Ezért inkább egy olyan üzenetet hoztam, kaptam az Úrtól most, erre már, ami azt gondolom, hogy a mögöttünk lévő év és az előttünk lévő esztendő szempontjából is rendkívül fontos lehet, hogyha megszívleljük ennek tanúságait. A Dániel proféta könyvében az 5. fejezetben van egy megrázó történet. Az 5. fejezet első versétől egészen a 6. rész első verséig fogom olvasni, és nyilván célszerű az előtte lévő 4. részt is majd otthon, ha elolvassátok, mert nagyon összefüggés kapcsolódik egymáshoz ez a történet. Azt kell lássátok és érzékeljétek, hogy gyakorlatilag ez a történet Dániel babiloni tartózkodásának a vége felé van. Több mint 60 évet tölt el babiloni fogságban. A babiloni királyok több király ideje alatt is ott volt Babilonban, a babiloni királyok szolgálatában. Mégis Isten szolgálva mindvégig. Több mint 60 év. És még a 70. évhez közel, amely a 9. részben, Dániel proféta 9. részében ugye elénk tárul, hogy Dániel jól tudta, hogy 70 esztendő a fogság ideje, és jól ismerte a proféciákat, akár Ézsaiás proféciáit is, mind a birodalomra vonatkozólag, mind pedig a zsidó nép szabadulására vonatkozólag, tehát hordozta ezt a terhet, a vége felé volt. Valljuk meg őszintén, hogy az embernek bizony, egy bizonyos idő után, amikor vége felé van már az erejének, és mondjuk egy változás kapujában van, amit már nagyon várt, a legnehezebb uralkodni magán. Ezt börtönpszichológiának hívják. Sokan elbuknak a cél előtt. Tehát elbuknak nagyon közel ahhoz, hogy megoldást találjanak az életükben, és visszafordulnak. Dániel története és Dániel szempontjából a most felolvasandó történet ebből a szempontból is lényeges, mert rendkívül erős megpróbáltatás lehetett ez az élethelyzet Dánielnek, az öreg, idős, megöregedett időskörű Dánielnek mondom, tudva, hogy már nem sok van hátra, hogy hazamehet és újra szemeivel láthatja meg Jeruzsálemet. Ahonnan ugye fiatalon hurcoltatott el Nebukadnezer király idejében. Bélsasszár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú embernek és 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolt a Bélsasszár, hogy hozzák elő azokat az edényeket, arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, bálványokat. Egyszer csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben, tehát jól látható helyen. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt, közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakába, és rang szerint harmadik lesz országomban. Ekkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudta az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Bélsasszár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanástalanok voltak. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mint tanakodnak a király és főemberei, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké, Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod ne legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akinek szent isteni, akiben szent isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, akár az isteneké. Apád Nebukadnezár király a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók előjáróvá tette. Igen, a te apádó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívül lélektudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmi dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették. A király így szól Dánielhez. Te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akit apám a király hozatott ide Judából? Azt hallottam felület, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket és varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadba, és rang szerint harmadik leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó király, a felséges Isten király uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak, Nebukadnezárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart, fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfúalkodott és gőgösen megkeményedett, letaszították a királyi trónról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. Vadászmadarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az égharmatja áztatta a testét, míg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ültet trónra, akit akar. De te, Belsatszár, aki fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, azaz báványokat, amelyek nem látnak és nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és írta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Mené-mené, tekél, upaszin. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vett Isten királyságoddal, és véget vett annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Ekkor Belsatszár parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Míg azon az éjszakán megölték Belsatszárt, a káldeusok királyát. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Megpróbáltam utána nézni a korszaknak, hogy lehető legjobban értsem meg ezt a helyzetet, és lehető legtöbb tanúságot nyerjek belőle. De azért visszatérve Dánielre, belegondoltam abba a helyzetbe, amikor bement ebbe a kultusz része volt az ilyen típusú ivászattal és orgiákkal egybe kötött úgynevezett báványimádó istentisztelet. De gyakorlatilag, amiről szó volt, az a babiloni istenek imádatának egy megnyilvánulása volt, Belsatszár lakomája, ez erről szólt, és amikor belépett oda Dániel, és gondoljatok bele, hogy meglátta azokat az edényeket, amiket gyerekkorában látott utoljára a templomban. És szembesült azzal, hogy te mire használják ott. Szóval milyen lehetett ezt ott átélni ennek az idős embernek, aki egész életét hűségesen leélte Isten előtt, és szembesül ezzel, hogy még ezt is meg lehet csinálni. Hogy Isten még ezt is megengedi. Szóval az első benyomás azért azon rendkívül módon uralkodnia kellett magán, az, hogy ne dűtsön, borítson ott, és nem mondja azt, hogy gyalázat a szégyentelnek, és nem tette. Azért hány ember közülünk a tizedéért felborítja az asztalt? Ráborítja a férjére, a feleségére, a főnökére, a vezetőjére, és sok mindenki másra átgázolva rajta. A tizedéért. Dánieltől nagyon sokat tanulhatunk az ő Isten félelméről, és ott arról a Isten iránti tiszteletről, amely minden körülmények között megúvta a lelkét, a szívét attól, hogy ne legyen bolond. És ne fejezze be rosszul az ő küldetését, hanem jól tudja bevégezni a küldetését, és jól tudja megfutni azt a pályát, amely előtte van. Nagyjából a Darius király akkor született, amikor Dánielt fogságba vitték Jeruzsálembe. Tehát amikor megtörténik a fogságba vitte, gyakorlatilag nagyon közel megszületik a szabadító, akit Isten arra teremtett, és azért született erre a világra, hogy majd egy napon megtörje annak a birodalomnak az erejét, amely fogságban tartja a zsidó emberek tömegeit, Isten népének tömegeit. Nem volt ez véletlen. Az északi királyság, Izrael északi része 722-ben, Krisztus előtt 722-ben vitetik el Babilóniába, és kerül fogságba. A nép istentelensége, istenkáromlása, és legfőképpen pedig a szövetség megszegése vétke miatt. A szövetség népe voltak, és ezt a szövetséget ők egyoldalúan fölrúgták, megtaposták, lábbal tiporták, beszédükkel, tetteikkel, viselkedésükkel méltatlanok voltak a szövetséghez, és gyalázatot hoztak annak az Istennek a nevére, aki őket kihozta a fogságból, lakott földre vitte őket, és bevetett földet adott nekik, még vetni se kellett az elsőjében, már ehették annak gyümölcsét, tehát, és aztán pedig a Dávid király idejében mindenfelől békességet adott nekik, és amikor Isten félő királyék voltak, ez hatása volt az egész népre, nemzetre. Az asszírok viszik tehát 722-ben az északi királyságot fogságba, rabságba. A Dániel proféta a déli királyságból, Júdeából kerül fogságba, Babilóniába. Tehát a déli királyság pontosan tudta, hogy nagyjából 100-120 évvel korábban mi történt az északi királysággal, és tisztában voltak az, hogy miért történt. Ugye a bölcs tanul a más kárán, a bolond pedig még a sajátján sem. Vannak törvényszerűségek az életben, és mégis néha olyan bolondok vagyunk, hogy a törvényszerűségeket figyelmen kívül hagyva megyünk a magunk feje után. És aztán beverjük a fejünket, pofára esünk, tönkreteszünk dolgokat, összetörünk dolgokat, életeket, és csodálkozunk, hogy miért történt ez. Sőt, még néha Istent is okoljuk, hogy hát Isten miért engedte ezt meg az életünkben. A déli királyság is tanulhatott volna az északi sorsából, mert nyilvánvaló volt, ha ugyanazt fogják tenni, mint az északi testvéreik, velük is ugyanaz fog történni. Az asszír birodalom, amelynek fővárosa Ninivét ismerjük Jónás proféta könyvéből is, ugye, megtér Jónás idejében még a Ninive városa is. Néhány évtizeddel később azonban, talán 100-150 éve később az asszírok leigázzák és elfoglalják. Gyakorlatilag az ítélet, amelyet Jónás által hirdetett Isten, beteljesedik rajtuk, de kaptak egy kegyelmi időt, mert megtértek. Volt egy kegyelmi időszak. Ugyanez megtörténik a déli királyságban is, majd mindjárt rátérek erre. A asszír birodalmat váltja föl az új babiloni birodalom, a kádeusok birodalma, és ennek központja már Babilon fővárosa, Bábel, Babili, Babilon, amely mellett ott van ott volt az ősi kultuszhely, a Bábel tornya. Júda királya a déli királyságnak, Manassé lesz idő közben. Hát, aki élete vége felé egyébként visszatér Istenhez, de az életéről csak egy igeverset hadd olvassak, Manassé a fiát is elégette áldozatul. Varázslást és jelmagyarázást űzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Na ez volt az a király, aki gyakorlatilag betette az ajtót. És gondoljátok bele, hogy mégsem éri utol azonnal a végzet. A déli királyságot. Mégsem pusztulnak el, még mindig kapnak néhány évet, gyakorlatilag egy néhány esztendőt ezt követően. Jósiás király 8 évesen lesz király, és ahogy fölnövekszik és nyiladozik az értelme, kezdi megismerni az írásokat, megérti, hogy egyedül az élő Isten méltó a tiszteletre, imádatra, és egyszer megdöbben azon, és többszöri kísérletet kell tennie, hogy egyáltalán az Úr templomát helyreállítsák. Bár a pénz is megvolt, és mégse csináltak semmit. Ennyire fásult, tompa, érzéketlen volt a népszíve. És ennek a királynak nagyon erős döntéseket kellett hoznia ahhoz, és közvetlenül fizetni a munkásokat, hogy végül is rendbe tegyék a dolgokat. De ennek az egy királynak a szíve elegendő volt ahhoz, hogy nyerjen néhány évet az egész nép, és ne érje utol őket az ítélet. Azonban az istentelenség nem szűnt meg, ugye? Látjuk, itt van Perzsia, Média, ez a két ugye, nép fog össze, és gyakorlatilag bírja aztán ezt a területet, lehet látni a Méd-Perzsa birodalom, az egészen Egyiptomig húzódott, és a Babilon, főként Babilon volt a kultusz központja ennek a birodalomnak. Eléri tehát a deportálás a déli királyságot is, de ez sem azonnal történik. Tehát még ez sem úgy történt, hogy egyből mindenkit. Hanem fokozatosan fenyítette Isten ezt a népet, de mind végig nyakas maradt. Az első hullám Nabukadnezár király trónlépését követően éri el a déli királyságot, Júdeát és Jeruzsálemet, és akkor a birodalmi stratégiának megfelelően, az újbabiloni birodalom stratégiájának megfelelően fiatal, értelmes, nemes származású embereket szedtek össze, ugyanis a birodalmi igazgatáshoz szükség volt minden leigázott népből olyanokra, akik ismerték a nyelvet, a kultúrát, és gyakorlatilag az igazgatásban be lehetett őket vonni a kormányzás területén. És így vitték el ebben az első hullámban Dánielt és három társát Babilonba, és ott készítették föl éveken keresztül, emlékeim szerint egy 3 éven keresztül a király szolgálatára, ott megtanították vele az egész bonyolult ékírást, és a birodalmi nyelvet is, az arám nyelvet, ugye innen kerül majd vissza, a babiloni fogságot követően ez a nemzetközileg ismert nyelv, Jeruzsálemben, és ezért találunk sok arám szöveget például a Bibliában is, és feltehetően a názáreti Jézus is főként arámul beszélt és tanított. Majd néhány év telik el, és egy következő hullám, istentelenség, lázadás miatt jön egy újabb fenyítés, Isten fenyítő botja ismét az új babiloni birodalom királysága lesz, és ekkor viszik el a nagy néptömeggel együtt Ezékiel prófétát, és a templom kincseit, edényeit is. Majd az utolsó judai király, döbbenet egyébként ezt kimondani is, soha többé nem volt király Judában trónon. Citkiá volt, Citkiát Jeremiás proféta könyvéből jól ismeritek, ő volt, aki eltépi a tekercseket, és tűzbe dobja, tehát egy nagyon megveszekedett, féktelen, romlott életű ember volt, és gyakorlatilag addig feszíti a húrt Istennél, míg a földdel teszik egyenlővé a templomot és Jeruzsálemet, lerombolják a falait, és teljesen széhezúznak mindent. Csak néhány egyszerű embert hagynak meg, hogy a vadak ne pusztítsák teljesen a földet, a szőlőket és a földeket műveljék, és ne menjen teljesen tönkre a termőföld, pusztán csak ezért hagynak ott embereket. Tehát teljes a pusztulás és teljes a csőd. Ugye az utolsó júdai királyok sorában ott van Jojakim, majd Jojakin, és végül Cidkiász, a három király. Elég gyorsan váltották egymást egyébként, és megdöbbentő az istentelenség, a makacság, a nyakadság az életükben minden fenyítés ellenére. Tudjátok, nagyon nagy baj, amikor az ember nem tanul semmiből. Nem veszi észre a jeleket. Talán mindenható filmet láttátok ti is. És talán emlékeztem, hogy Jim Carrey megy az autóval. Szóljál, szóljál, és akkor vagy ott áll a hajléktalan, és táblát mutat neki. Ki van írva a előtérő autó, veszély, vigyáz, és miért nem szólsz, miért nem szólsz, dsz, dur, és belehajt a valami oszlopba. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy néha mi is tudunk ilyen bolondok lenni. Hogy kérdezünk, 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 olvasok, olvasok, olvasok a Bibliát, és mégis figyelmen kívül hagyjuk, amit Isten mond, még ha nem is ilyen mértékben, mint ahogy ezek a királyok tették. Babilonban később, ugye történetben már a Káld Belsacár uralkodik, Bél, vagy más néven Márduk, Isten véd meg a királyt, ez a nevének a jelentőse, a Belsacár név, majd a Márdukról még egy pár szót szólok. És gyakorlatilag a regnáló királynak a fia volt, az apja ugyanis Nabonid visszavonult Arábiába, igazán ilyen nagy világbirodalmi céljai voltak, és ez szűk volt neki Babilon, mindjárt el is visszatérek maga a felfoglaltságuk, tehát ami jellemezte az egész világot ott is akkor. És ezért ajánlhatta föl gyakorlatilag Belsacár csak a harmadik helyet Dánielnek. Tehát nem azért ajánlta fel a harmadik helyet, mert az már második, aki betöltött, ő volt a második helyen, mert apja volt a király, ő pedig alkirály volt, és ezért mondta, hogy hát a legnagyobb helyet, amit én föl tudok ajánlani neked, azt fölajánlom. Ez a harmadik hely a birodalomban. Dániel visszautasítja ezt a kérést, nyilván tudta, hogy hát ezzel a kinevezéssel sokat már nem ér. Mert ennek a királynak, aki ezt a kegyet gyakorolja fölötte, már sok hatalma nincs, de nézzétek meg, hogy amikor azonban ráteszik ezt a nyakláncot, és fölrakják rá a palástot, Dániel, tehát nem élt vissza ezzel a tudásával, és nem fölényeskedik. Szóval micsoda a nemes lélek kell ahhoz, értitek, hogy valaki tudja, mert megértette, Isten szólt, hogy gyakorlatilag itt napok kérdése. Ismerte Ézsaiás profétát, ismerte Jeremiás proféta könyvéből az ítélet időt, azt is tudta, hogy a médek fogják elpusztítani Babiloniát. Nyilvánvalóan ugye a birodalom központjában élt, ezért ismerte a híreket. Tudott arról, hogy a médek és a perzsák birodalmi törekvései milyenek, és hogy haladnak, és erős hadsereget építettek föl, és hogy gyakorlatilag az asszírok hadakozó módszereit alkalmazzák, és hódító jellegű birodalom épül föl. Tehát Dániel nyilvánvalóan tisztában volt, ha nem is az újságokból, de azokból a hírszerzési forrásokból, a méd birodalom erősödésében. És nagyon jól tudta, hogy a méd birodalom elég erős most már ahhoz, hogy ezt az erkölcsileg romlottá zőlötté vált babiloni birodalmat porrázúzza, amely egyébként komoly belső feszültségekkel is küzdött. És ennek ellenére gondoljatok bele, hogy milyen lélek ez, és milyen szív ez, hogy nem pökhendiskedik, nem osztja az észt, hanem alázatosan elfogadta, rátették azt a nyakláncot, azt a palástot, meghajtja a fejét, és azt mondta, Isten kezében van a hatalom. És tényleg nem csak magyarázott egy proféciát, hanem úgy is viselkedett, mint ahogy arról beszélt ebben a történetben Belsacár király és az összes főrangú ember előtt. És milyen csodálatos isteni kegyelem, mert még ez is egy esély volt arra ezeknek az embereknek, hogy megbánják bűneiket és megtérjenek. Bármi is következik utána. Persze nem tudták, hogy néhány órájuk van még. Tehát ők azt nem tudták, hogy ez a profécia néhány órán belül beteljesedik, amit ők kaptak. És milyen döbbenetes egyébként az emberi sors, mert egyikünk sem tudja, hogy melyik az utolsó napja az életben. És óriási tragédia, hogyha valaki megtudná, hogy 3 hét van még az életéből, és akkor kapkodna, hogy mit kéne másképpen csinálni. Milyen nagyszerű dolog úgy élni az életünket, hogy értjük, hogy véges ezen a földön. És egyszer futásunknak vége van ezen a földön. És nem lehetünk olyan gőgösek és bolondok, hogy azt gondoljuk, hogy az élet a miénk. Mármint, hogy a mi hatalmunkban van. És ha nincs a mi hatalmunkban, nem is bírjuk. Babilon Círus méd perzsa uralkodó gyakorlatilag még azon az éjszakán elfoglalja. Megölik Belsaccárt, talán éppen az övéi. Ölik meg, ugyanis egy belső lázadás tört ki ekkor Babilon városában. A belső visszálkodásról csak néhány gondolat. Mondtam nektek, ugye, hogy Belsaccár apja volt a király, Nabonid, aki Arábiába vonult vissza, mert úgy gondolta, hogy valami őshibb istenséget kell tisztelni, imádni, nem pedig a modern babiloni kultusz kell követni. És ezért ő a hold és a nap istenségekhez fordult, természetesen a termékenység istenőt megtartotta. Tehát volt olyan 3-4 istenség, amit még az ősi mezopotámiai kultúrából ismertek, és kultuszból ismertek, és azt mondta, hogy őkor inkább a holdistent imádja és tiszteli, mert ő hatalmasabb akar lenni, mint a jelenlegi babiloni birodalom. Új babiloni birodalom. Ezért visszavonul, de mindjárt egy belső konfliktus is elindult, hisz Márduk volt a főistene Babiloniának, és Márduk templomában nagyszámú papság élvezte a király kegyeit, és olyan erős politikai befolyással nekedett a vallási kultusz csoportja, hogy gyakorlatilag a királyt is ők juttatták trónra. Na most a király, hogyha a kultusztól elpártol, akkor nyilvánvalóan a vallási kultusz vezetői értik, hogy a pénz sem fog jönni. Milyen átkozott dolog, amikor egy vallás a hatalomból él. Nyilvánvaló a korrupció melegágya. Tehát nem tud független lenni. Ez egy rendkívül érték a kereszténység szempontjából a szabad egyházban, a szabad államban, igen, szabad államban, szabad egyház elv. És nem kerülhet olyan helyzetbe a kereszténység, hogy egzisztenciálisan az államtól legyen függővé, hisz a profétai szerepét innentől kezdve nem tudja betölteni. Dániel fizetést kapott nagy valószínűséggel, mégis megmaradt szellemileg, spirituálisan függetlennek az akkori kor vallási rendszerétől. Na, tehát fölmérték a Márduk papok, hogy Márduk Isten papjai, hogy itt baj lesz, mert ha a király más Istenhez pártol, akkor kevesebb lóvét kapunk, kikerülünk a pixisből, és nagy baj lesz. Ezért tanácskoztak, és azt gondolták, hogy van itt ez a jóvágású Círus, egyébként festette a szemét, ugye perzsák nagy hiúak voltak, cipőmagasítót is hordtak, és olyan ruhát öltöttek magukra, amelyre a testüket kiemelte, és szebbnek látszottak. Tehát nagyon hiú emberek voltak, és a férfiak is. És lepaktáltak Círusszal. És megbeszélték, hogy míg az Isten kultusz zajlik Babiloniában és Mámorban úszik a vezetőség, ők bizony kinyitják a főkapuját Babilonnak, és így háború nélkül, harc nélkül gyakorlatilag Círus serege bevonult Babiloniába, és míg ezek történnek bent a teremben, Círus seregei éppen vonulnak befele valószínűleg a diadal úton, a fő útján Babilonnak, a városba, és aztán gyakorlatilag az ítélet egészen utol is éri Belsaccárt, a szabadulás pedig elérkezik Círuson keresztül a zsidó népnek. És még ugye a Nabukodonozor, ugye őt ismerjük, Nabukodonozor vagy Nabukadnezár, mind a két néven olvashatjuk, bibliafordítástól függő, hogy írja a fordításunk. Nabu istenség, egyébként Márduk isten, Nabu istenséget, Márduk istenség fiaként tisztelték, az írások és a bölcsesség isteneként egyébként, és innen vették föl a királyok is a neveiket az istenekről. Na most azért még tudni kell azt is, hogy Babilon egy rendkívül szennyes hely volt, mert az úgynevezett ókori zikurátok, ezek az istentiszteleti helyek, lépcsőzetes szerkezetűek voltak, páratlan szintjeik voltak, és a tetején egy kis szentélyt hoztak létre. Ókori történetírók is leírják, hogy párnázott asztalok ágy, párnázott asztal ágy volt ezen a felső szinten, és gyakorlatilag évente egyszer a gonosz szellemekkel közösültek itt. Tehát szakrális prostitúciót folytattak, de démonokkal. A görög történetírók cinikusan írnak erről, mert a görög racionalizmus ezt nem tudta bevenni, tehát ők azt gondolták, hogy ezt jobb ohózkodnak itt, de azért ott is akkor nagyon komoly spirituális és okkult varázslás folyt Babilonban, és igenis nagyon komolyan gondoltak többféle mágikus varázslatot, hogy az működik. Több dolgot is lehetne mondani erről, de szerintem neki nincs is értelme, hogy ezt tovább ecseteljük. És meghagyták az ősi Istennek a tiszteletét is, éppen az előbbi okból kifolyólag, akit Istárnak hívtak, az Istár kaporoltán hallottatok, emlékeim szerint Berlinben látható, ott állították össze törmelékeiből. És az Istár istennő a több kultuszban is ismert Diana, Astarté, tehát ez más néven is ismert ez a termékenység istennő kultusz. Neki volt a legtöbb kegyhely egyébként a városban, ilyen kis istentiszteli cellák voltak mindegy 200 szert a városban, és ott lehetett tisztelni a szerelem istennőjét. Tehát akkor nagyjából lehet sejteni, hogy mi folyt magában a városban. Igen. A önteltség, tehát ami jellemezte a Babilont, abban is látszik, hogy készítettek egy térképet. A térképen a világot ábrázolták, és a világ nagyjából az ő határaik volt, tehát az volt a világ, és középpontja Babilon volt. Na most, ha ezt tudjuk, hogy nyilván ezzel ment szembe a akkori király ezzel a világfelfogással, még Egyiptom se félte egyébként a térképükre, pedig azért az ókorban az egy jelentős birodalom volt, azért valljuk meg őszintén. És a Dániel proféta a könyvében a látomás, amit még a Nebukadnezár látott, jobban érthető, ha ezt tudjuk, ezt a világszemléletet. A látomás, amelyet fekvőjemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. Tehát az ő látomása az volt, hogy Babilóniában nőtt ez a fa, amely az ő gondolkodásukban, hitfelfogásukban a világ közepe volt. Tehát ugye ez is érzékelhetővé teszi magát a önteltséget és a felfúalkodottságot és a gőgöt, amely jellemezte az országot. Az egyik görög utazó, író, Sztrabónak következőt írja Babiloniáról. Babilon városáról. Babilon szintén síkságon fekszik, falainak a kerülete 360 stadion, nagyjából 57 kilométer, a fal vastagsága 32 láb, azaz nagyjából több mint 10 méter. Olyan széles, hogy 4 fogató kocsik könnyen elmehetnek egymás mellett. Ezért a falat a világ 7 csodái között emlegetik, meg a függőkertet is, a Semiramis függőkertje így ismert, teraszos képítéssel és öntözéses technológiával oldották meg, hogy a világ más tájairól odaszállított növények is megmaradtak, és ezért volt csodálatos. Egyébként a király saját feleségek akart kedvezni, akik politikai jogból vett feleségül egyébként. Tehát itt volt ezen a helyen. Tehát rendkívül lenyűgöző és monumentális épületek voltak, és ugye mellett ez a kép ábrázolja a Bábel tornyát, amely Babilon városa mellett volt található. Hát a Bibliát olvassátok, akkor némi ellentmondásban fogtok ütközni, és a Biblián kívüli forrásokat is olvastok. Itt ez pedig a Dárius királynak a személye, mert igazán ilyen királyt a történeti felsorolásokban nem találunk, hogy Darius Cyrus előtt, a méd-perzsa birodalomban. Ezért én kétfajta megoldást látok elfogadhatónak, nekem az első közelebb áll hozzám, hogy Darius valószínűleg az a hadvezér volt, aki a perzsa hadak, méd-perzsa hadak élén, mint méd hadvezér, bevonul Babilonba is, gyakorlatilag Cyrusnak elfoglalja Babilon városát, és Cyrus pedig helytartóként nevezte ki őt Babiloniában, és Babilon városában, és így találkozhatunk majd vele Dániel proféta könyvében. A másik lehetőség pedig, amit írnak tudósok, hogy az is lehetséges, hogy Cyrus volt Darius, és Darius az egy király cím volt, mint a Cézár. És ez lehetett az egyezőség oka. A Cyrus király színrelépése egy komoly változás hozott Dániel sorsában, és eljött a szabadulás ideje. Szóval ez is egy csodálatos dolog, tudjátok, hogy azért mégiscsak érdemes megvárni az Isten idejét. Gondoljatok bele, mennyi tragédia származik abból, hogy az emberek a maguk kezébe veszik a sorsuk irányítását, kiveszik Isten kezéből, igaz? Ezt lehet kicsi dolgokban is tetten érni, ugye nem foglalkozunk Istennel, megyünk a magunk feje után, mi eldöntjük ezeket a dolgokat, majd mi tudjuk ezeket a dolgokat, és akkor lesz egy ilyen vasárnapi szellemi életünk, amelyben óriási áldozatként éljük meg, hogy eljöttünk Isten tiszteletre. Nem egyébként tényleg azt mondom, hogy néha lehet, hogy az is. Meg néha lehet, az, lehet nagyon nehéz egyébként csütörtökön is az emberek rávenni magát, hullafáradt, hogy elmenjen házi csoportra. És én tényleg elhiszem azt, hogy néha így éljük ezt meg, hogy ez mekkora dolog. De azért nevetséges, ha vele gondoltok. Tehát, hogy őszintén, hogy mélyebbre gondolunk ebbe a dologba, és tényleg a tükörbe nézünk, és nem a mi tükrünkben, hanem az Isten tükrébe, akkor azért, majd meg őszintén, tehát talán nem ez a legnagyobb áldozat, amit az életben oly sok mindenért meghozunk. És lehet, hogy végül is ott tartunk, hogy Istennek a vége jut mindenből, és még azt is sokaljuk. Szóval Dánieltől komolyan lehet tanulni, értitek, hogy ő végig futotta a pályát, és jó példa előttünk, méghozzá egy nagyon nehéz körülmények között. Sosem volt első vezető. Azt mondta valaki egy keresztényben, ne legyen első vezető sehol. Mert első vezetőknek néha olyan döntéseket is meg kell hozni, amit egy keresztényben soha nem hozna meg. Vagy meghoznak pontosabban az, hogy hoznak. Kell hozni, vagy nem kell hozni, ezt egy másik kérdést. Második ember viszont volt Babilonban is, látjátok, hogy király után is most kineveztére, korábban is egyébként, Nabukadnezár idejében is komoly tisztségre emelkedett, amit aztán átengedett egy részben ugye a saját barátainak. Komoly befolyást tettek szert ezek a hívő emberek a nagy birodalomban, és azt gondolom, hogy ezzel jól is éltek, mikor lehetőség nyílt, akkor nem kötöttek kompromisszumot, és nagyon erőteljes befolyással tudtak lenni vallási értelemben a királyokra, és a királyokon keresztül a vezetőkre, és a népre is. És eljön Dániel szempontjából a nap, amikor Cyrus vagy Kürosz király, méd-perzsa uralkodó, hoz egy rendeletet, olyannya lett. Lehet, hogy beszélgetett Dániellel, lehet, hogy kérdezte Dánielt, hogy te figyelj, mert hallottam ezt a belsőcáros történetet. Engem izgat ez a dolog. Hát itt van ez a felirat, amit elolvastál. Hogy vannak ezek a dolgok? Nem tudom, lehetséges, hogy hallottam rólad. Ezt ismerjük egyébként például Jeremiás életében is, mert Jeremiás például éppen a újbabiloni sereg mondta neki, Jeremiás, te maradhatsz is, mehetsz is, mert te igazat profétáltál. Tehát respektálta a hódító sereg Jeremiásnak a hívő életét. És azt a stabilitást, amivel rendelkezett szellemileg, spirituálisan. Tisztelték ezt az embert, és nagy valószínűséggel azért Cyrushoz is eljutott a híre, hogy előtte néhány órával éppen mi zajlott a királyi palotában, és lett magához hívott, és akkor mondta neki, hogy nagyra beszélt Cyrus, hát képzeld el, hogy az történt, azért vagy te itt, mert Ézsaiás 40-50 évvel ezelőtt ezt mondta. És azért vagy itt, mert szintén 30-40 évvel ezelőtt Jeremiás proféta meg ezt mondta. És meg is mondta, hogy te fogsz uralomra jutni. Méd és Perzsiának olyan birodalma lesz, ami még 50 évvel ezelőtt szinte hihetetlen volt, hogy lesz, de lesz, képzeld el. És mit mondott még az ember? Hát azt is mondta, hogy 70 év múlva mi hazamegyünk. Mikor telik le? Hát éppen most. Éppen most telik le ez az idő. Mert ugye tudjátok, a zsidók egyébként a fél esztendőket, vagy rész esztendőket is beleszámolták az évekbe. Tehát nagyjából 70 esztendő éppen itt ki is jön, hogyha nagyon számolgatunk ezzel. És akkor azt mondta Círus, ha menjetek. Mire van szükségetek? Hát erre, arra, arra. És megéli gyakorlatilag Dániel a foglyok közötti felsorolásban ott van, hogy 538-ban kiadják a rendeletet, a felszabadításra, ugye ez az egész birodalomba kiküldése kerül, és gyakorlatilag 537-ben Zerubbábel vezetésével az első csoport hazatér Jeruzsálembe, és ott olvassuk a beszámolóban nevek között Dániel nevét is, és a Dániel proféta könyvéből is azt következtethetjük ki, hogy ő gyakorlatilag Círus király idejében megkapta ezt a lehetőséget, és hazatérhetett a foglyokkal. Aztán a második hullám az 458-ban, azért még mindenki nem ment haza, szerette az ottani kis dolgait. Ezrás vezetésével, aki papként lett hazaküldve, azzal, hogy a kultuszt állítsa helyre, az egyik az élő Isten imáratának kultuszát Jeruzsálemben, és Nehémiás pedig nem sokkal később Jeruzsálem újjáépítése céljából ment vissza Jeruzsálembe, és tudjuk, hogy a fal helyreállítása, felépítése, Jeruzsálem védhetővé tétele éppen az ő nevéhez kötődik. Visszatérve Belsecer lakomájára még néhány gondolat. Ugye a templom szentélyéből elhozott edényekből ittak, egy orgián mulatozva részegen, megmámorosodva, és csak mosolyogtam magamban, meg újjongtam is a bevezetőben elhangzottakon, mert hogyha belegondoltok, hogy itt az alkalom levezető mit mondott az elején, és most végig gondoljátok, én mit mondok, mert milyen igét olvastam föl, azért az döbbenet, ha belegondoltok. És hadd mondjam nektek, hogy nem beszéltünk össze. Tehát, hogy ez a mámor, meg az a józanság, meg a világ, és hogy az alkalmas idő, megragadni az alkalmas pillanatot, egyszerűen azt gondolom, Istennek a kegyelme, meg szava, az döbbenetes. Tehát ma is az, nem csak Belsecer idejében volt az, de most is az, ha figyelsz. És figyelek, meg nekem ugyanúgy szól, mint nektek. És ez a gyakorlatilag imádat folyt, a bálványimádat folyt, és megjelent ez a kéz, és döbbenetes egyébként a Belsecernek, ennek a világbíró uralkodónak a viselkedése, remeg a lába, összegörnyed, falfehérré válik. Hoztam egy festményt erről, a Rembrandtnak egyik festménye, a Rémület ütközik ki Belsecernek az arcán, és hát a többiek arcát is gyakorlatilag ez a felirat világítja meg, oda koncentrálnak és megrémülnek teljesen, az erejük is elhagyja őket. Megint csak néhány biblia értelmezési kérdés, ami segíthet nektek olvasni a történetet. Hát hogy nem tudták elolvasni a bölcsek? Ugye azt mondtuk, hogy minden országból a nyelvet jól ismerő értelmes embereket gyűjtöttek össze, akiket megtanítottak ugye a birodalmi jogra és rendszerre és igazgatásra ezeket 3 év. Nyilvánvalóan az ékírást megtanították, az ősi ékírást és az arám írás és nyelvet is megtanították. Tehát valószínűleg, hogyha bármelyik birodalmi nyelven lett volna ez kiírva ez a szöveg, héberül, akár arámul, vagy ékírással, azért nagy valószínűséggel lett volna valaki, aki lehet olvasni. Mi lehet az oka, hogy nem tudták elolvasni? De az is lehet, hogy a szavakat értették, csak nem tudták, mit jelent. De mégis azt mondja, a Biblia nem tudták elolvasni. Egyik Biblia tudós azt mondja, és azt javasolja, hogy lehet, hogy ezek egy rajz volt, ez egy rajz volt. Egy szimbolikus ábrázolás, vagy egy képrejtvény, amit nem tudtak egyszerűen értelmezni a tudósok. És Dániel pedig, amikor elolvasta ezt a képrejtvényt, akkor fordította vissza erre a mené-mené tekél, ufaszin vagy faszin kifejezésre. Ugye mené azt jelenti, hogy számba vett téged az Isten, a tekél azt jelenti, hogy megmérettél, és hiába találtál, és csodálatos egyébként az, hogyha belegondolunk, azért Isten bennünket is megmér. És meg is fog mérni. És ugye a fászín pedig azt jelenti, hogy elosztott, felosztott ország, a médek és perzsák kezébe kerül az ország. Tehát lehetséges, hogy ilyen súlyok vagy pénzérmék voltak, pénzeszközök voltak felrajzolva a falra, és egyes értelmezések szerint azt mondja, hogy minna, sekél, fél minna. Ugye minna egy súlymérték volt, 60 sekelnek felelt meg, és a peresz pedig fél minnát jelentett, és többes számban parszin a szó, így lehet visszaadni. És lehetséges tehát, hogy éppen a minna az mené, megszámláltatni, sekél, tekél, annyi, mint megmérni, és a fárszín pedig szétosztani, felosztani, és a pászín az hasonló egy kicsit a perzsa kifejezéshez is, és akkor Dániel ebből megértette, Isten mit akar üzenni ezzel a kifejezéssel, akár a szavakból, akár pedig a képekből a királynak. Jelzem, mondom, ismerve a proféciákat, tehát fárszínból azért utalt a perzsákra, mert tudta, hogy a perzsák, médek és perzsák kezébe fog kerülni a hatalom, és ezért azt mondta, hogy Isten szólt most, eljött az idő. Ez fog megtörténni. Felismerte az időket, a Kairosz idejét, Dániel. No, mit tanulhatunk mindebből? Összefoglalva. Azt gondolom, hogyha időt szánunk egy kicsit majd arra, hogy még elolvassuk ezt a történetet itt az év utolsó óráiban. Javaslom a negyedik részt is elolvasni hozzá, mert kellően megrázó. Tehát, hogy ki is az Úr a világnak. Az első dolog, amit én leírtam, megkérdezlek titeket. Szerintetek milyen tanúság van a mi számunkra, amelyet ebből a történetből leszűrhetünk? Kinek mi? Egy-egy szó, mondat vagy gondolat? Mert biztos, hogy csomó jó gondolat van mellettek egyébként, ami nekem eszembe se jutott. Nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van hátra. Aztán? Isten kezében vagyunk. Továbbra is kövessük az Urat? Valakinek még? Ne tartsuk magunkat Istennek, és ne is helyezzünk semmit az Isten helyébe az életünkben. Nagyon jó. Ne tartsuk a pozíciónkat magától értetődőnek. Rendkívül jó gondolat. Csak azért is, mert nekem is eszembe jutott. Ilyenek vagyunk, nem? Tehát üdvözölünk egy gondolatot, mert nekem is eszembe jutott. Hát így van ez. Hozzátartozik ahhoz, hogy akik vagyunk. A megszentelt dolgokat nem tehetjük közönségessé. Hú. Nagyon tetszett ez is. Feleségem mondta. Más?
Tart még a kegyelem.
Nagyon jó felfedezés és felismerés, mert itt azért évtizedekről beszéltünk, és évekről beszéltünk, még a legsúlyosabb élethelyzeteket tekintve is. Amikor Isten várt türelemmel, és adott még lehetőséget a legelvetemültebbeknek is. Még valakinek? Figyeljünk a lélek hangjára, mit mond az Úr. Nagyon jó. Köszönöm. Én is néhányat összeszedtem itt. Isten előtt, előbb vagy utóbb, mindannyian megmérettetünk. Ehhez írtam két ige verset, két ige szakaszt. A Zsidókhozi levél 1. rész 12 és 13-as versei, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme, a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki, ugye, értsétek jól, mezítelen és feretlen az ő szemei előtt, tehát nincs, nem tudunk eltakarni semmit előle, neki kell majd számot adnunk, el kell számolnunk. Ez egy, azt gondolom, nagyon fontos fölismerés, amely azzal a hatalommal, amelyen rendelkezel, segít jól élni. Azt gondolod, nincs hatalma, pedig van. a munkádból kifolyólag, a pozíciódból kifolyólag, a családban betöltött szerepettől kifolyólag, a tudásodból kifolyólag, az életkorodból, élet helyzetedből fakadóan, van több dolog, amivel rendelkezel. És milyen jó dolog felismerni, hogy számot adunk. Miért? Mert ez a fajta felismerés medelben tartja mindazt, jó medelben tartja mindazt, amink van. Az 1 Korintus 4.5-ben azt olvassuk, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Tehát mit mond az írás, hogy Isten a szív szándékai szerint fog. Nem azt mondja, amit csináltunk, hanem amilyen szándékkal tettük elsősorban. Mert valójában őszintén, ha a szándék tiszta, nemes, Isten szerint való, akkor kétségkívül a beszéd és a tett is az lesz. Aztán a másik dolog, amit én leírtam magamnak, Belsacár király, gondoljatok bele, egy hatalmas birodalomban uralkodik, gyakorlatilag idő előtt lesz. Szóltam, hogy megfogta az Isten lábát. Az apja lett egy hóbortja, elvonul Arábiába, hogy elmélkedjen, meg utassa a mezopotámiai kultúrát, meg isteneket, meg összeszedegesen valami írásokat, amiket lehet, és akkor őt meg kinevezik királynak. Sokkal hamarabb lett király, mint egyébként lett volna. Tehát gyakorlatilag fiatalon befutott sztár lett. És mindene megvolt. Milyen veszélyes tud lenni a jólét? A nyugati világban azt mondják, a nyugati kereszténységnek egyik legnagyobb ellensége a komfort, a kényelem szeretete. Mert valószínűleg, ha nem szeretnék annyira a kényelmet, sok időnk felszabadulna. Mert sok energiát, erőt emészt fel a magunk körülforgásunk. Ne kövéredjen meg a szívünk a jó dolgokban. Ezt írtam ide. A Zsoltár a könyvében, a 119. Zsoltárban, a 70-es verstől a 72. versig, így hangzik az ige. Kövér a szívük, érzéketlen. Én pedig törvényedben gyönyörködöm. A kövér szív jellemzője a tompaság. Igazán semmi nem jó. Se azt, ha van mit enni, se azt, ha nincs mit enni. Se azt, ha van jó dicsőítés, se azt, ha nincs dicsőítés. Se azt, ha van, se azt, ha nincs. Semmi nem jó. És azt mondja a Zsoltár író, hogy én pedig a törvényedben gyönyörködöm. Nincs semmi buli. Egyszerűen csak van a Biblia, neki az ige, és azt mondja, hogy ez gyönyörűséggel tölt el. Hát ez valami csodálatos. Ennél többet el se lehet képzelni. Gondoljuk bele mindannyian, én magamat is beleértve, és titeket is. Mi az, ami izgalommal tölt el bennünket a szabadidőn felhasználását tekintve? Tényleg izgalommal tölt el bennünket, hogy Bibliát tudjuk a kezünkbe venni? Hogy egy nagy rakás tompaság. És minden más jobban érdekel bennünket, mint a Biblia. Nem lettünk olyanokká a magunk világában, mint Belsacár? Megítélhetjük, pálcát törhetünk a feje fölött, de valóban bennünket mi tölt el örömmel? Igaz, milyen veszély, hogy az ember szíve hogy meg tud kövéredni. És nincs kivétel, mindannyiunk szíve ilyen. És azt mondja a Zsoltáros, fölfedez valami nagyszerű gyógyírt. Jó nekem, hogy nyomorúságért. Hogy megtanuljam a rendelkezéseidet. Bújtam a Bibliát keményen. Nem tudtam, hogy lehet megoldani ezt a helyzetet. Hogy lehet ebből kimenekedni? Hogy lehet ezt megúszni épp bőrrel? És nagyon kellett az Úr, nagyon kellett az ő beszéde. Olyan jó, hogy végre ez a hájasság lejött a lelkemről, Istenem. És ehhez kellett a nehéz élethelyzet. Egyszer hallottam egy prédikációt, az volt a címe, szükséged van a szükségekre. A szükségek növelik az értékét annak, ami néha természetessé válik. Közönségessé válik, és akkor iszunk belőle. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst, fejezi be a Zsoltáros. A Jelenések könyvében egy hosszabb szakaszt hadd olvassak a Laodicei gyülekezetnek írott levele Jézusnak, amit üzen ennek a gyülekezetnek és a lelki pásztorának. A Laodicei gyüleket angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró, így mivel langyos vagy, és nem sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy eközben te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak, a mezítelen, üres vagy. Nincs igazán eleven élet, nincs kijelentés, kinyilatkoztás, szó, isteni jelenlét, élet, vágy. Tanácsolom neked, azt mondja Jézus, hogy élj azzal, amivel én meg tudlak gyógyítani. Védj tőlem tűzben iszított aranyat, igaz értéket, megszentelt dolgokat. Ismert fel, hogy minden, amit van, tőlem van. Minden, amit van, Isten a forrása. Ő áldott meg ezekkel. Az ő kezéből van. Neki adj hálát. Őt imád, őt dicsőítsd, őt tiszteld. A napokért, amelyet adott neked ezen a földön. És adott nekünk ezen a földön. Tűzben ízított arany, hogy meggazdagodj. És fehér ruhát, hogy felöltöz, szentség, tisztaság, elkülönítettség, bizonyosság, hogy Isten számára vagyok elkülönítve. Bennem a egyik legerősebb gondolat most a következő missziós évünkre vonatkozólag, hogy Krisztus munkatársa. Hogy ez mekkora dolog, hogy Krisztus munkatársai lehetünk. Hogy ne lássék szégyentelen mezítelenséged. Védj gyógyítóért, hogy bekend a szemedet, és ne legyél vak, hanem láss. És ne fizikailag csupán, hanem spirituálisan, szellemileg értsd a dolgokat, lásd át a dolgokat. Akit szeretek, azt mondja Jézus, megfenyítem, megfedem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg, fordulj vissza, térj észhez. Íme az ajtóerőt állok, és zörgetek, valaki meghallja hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek. Harmadik pontom itt, tanuljunk Dániel példájából is. Sok jó dolgot mondtatok. Én hármat írtam ide, és a negyediket kipontoztam azoknak, amiket ti mondtatok itt, és gondoltok, vagy bennetek megfogalmazódik. Dániel évtizedeken át a fogságban is kitartó hűséggel szolgálta az Urat. Ő nem túlélte a fogságot, hanem Isten szolgálta. Nem túlélni akarta a nehézséget, hanem Istennek akart szolgálni. Óriási dolog. Tisztelte az Istentől fölé rendelt tekintét, és nem lázongott, tudva az Úr ad és vesz el hatalmat. És megint milyen biztonságot ad az ember szellemébe, szívébe, ha tudja a rendet szellemi értelemben, és ami a fizikai világban, vagy gyülekezeti életben megvalósul. Aztán a harmadik dolog, Dániel példájában, amit tanulhatunk, amit én ide írtam, nem törekedett emberileg arra, hogy hatalmat szerezzen, mégis oda jutott, ahol Isten őt rendelte. Még le se tudta beszélni a királyt. Értitek? Tehát olyan helyzetbe került újra és újra pusztán, azért, mert ő Istennek szolgáló szívvel élte az életét, hogy oda került, ha akarta, hanem ahol Isten rendelte az életét. Volt, amikor az oroszlának velméből került oda, tehát volt egy kis kanyar ebbe a történetbe, de ott is elimádkozott. Egy jó ima éjszakát folytatott szerintem. Azért gondolj bele, tehát valószínűleg te is buzgón imádkoznál az oroszlának velmében, hogy éppen nehogy éhes legyen valamelyik. Mert az első percben, hogy olyan jámborak voltak, csak-csak, de egész éjszakot kellett ám lenni. Igaz? Ismered ezeket a helyzeteket, igaz? Amikor buzgón imádkozol. Na, én is ismerem. Buzgón imádkozom, Uram, szólj, Uram, szólj, Uram, szólj, Uram, szólj. Isten, mikor éjszaka felkelt, azt mondja, mit mondjak? Hát amit kérdezek. És megteszed? Hát nem tudom. Akkor miért kérdezel? Akkor ne azt kér tőlem, hogy válaszoljak, hanem azt kér tőlem, hogy amikor szólok, engedelmeskedni tudj. Akkor kér tőlem erőt először ahhoz, hogy be tudsz fogadni, amit mondani akarok. Ne fárasztuk már itt egymást. Egyszer így jártam. Hosszú heteken kezdtem imádkoztam valamiért, és nem éjszaka felkeltett, és megkérdezte, hogy már most annyit imádkoztam, mert most muszáj szólnom valamit neked, mert nem érted, hogy nem jól imádkozom. Hát mit válaszoljak erre a kérdésre? Hát látom a szívedet, hogy bármit mondok neked, nem csinálod meg. Nem vagy rá kész. És akkor megértettem, hogy nem jól imádkoztam. Isten fog szólni, az nem kérdés. Nehezére imádkozz, hogy Isten szóljon. Nem ezzel van bajunk, mert Isten szól, értitek? A bajunk az engedelmességgel van. A készséggel van a szívünkben, a szellemünkben. Az nincs. Vagy az van. Ha van, akkor párosul a kinyilatkoztatással, és lesz belőle élet, prosperitás, gyümölcsözés. De ha még Isten szól, akkor, amikor az én szívem nincs is kész, akkor még bűnbe is esek, mert Isten szól, és én megengedetlen vagyok. Milyen kegyelmes volt Isten hozzám, nem? Hogy nem hallgatott meg. Én meg azt hittem, Isten nem válaszol. Dehogy Isten, Isten nem kegyetlenkedett velem, hanem szeretett azzal, hogy csendben volt. És arra gondolt, hogy hát, ha rájövök néhány hét alatt, hogy böjtölök, imádkozok, és nem történik semmi. Nem jöttem rá. Akkor azt mondta, jó van, már most válaszolok neki, mert most az én már belehal itt, már nem alszik éjszaka, meg itt imádkozik, görcsöl. És akkor szólt Isten hozzám, és megtanított imádkozni. És azt gondoljátok, hogy Péterék nem tudtak imádkozni. Hát dehogy nem tudtak imádkozni, csak nem tudtak jól. Ezért mondták Jézusnak, hogy taníts bennünket imádkozni. Tehát Dániel nem törekedett arra, ami nem az övé. Mégis oda jutott, ahova neki el kell jutnia. Nem könnyökölt, meg nem ügyeskedett. És tanúságok közül az utolsó, amit én ide leírtam. Ne feledjük, Isten az, aki uralkodik mindenek felett. Bármi történik is ezen a világon, és a te életedben, a körülményeidben, soha ne felejtsd el. Isten uralkodik. Lukács evangélium első rész 52. versében olvassuk, és 53. versében hatalmasokat dönt le trónjukról, és megalázottakat emel fel. Éhezőket lát el javakkal, és bővölködőket küld el üres kézzel. Érzitek? Tehát hogyan nyerhetsz, és hogyan nyerhetek az Úrtól gazdagságot spirituális értelemben, egy Isten tiszteleten? Ha éhezem, és mikor leszek, mikor gondolom azt, hogy nem volt jó az Isten tisztelet? Persze nyilván sok oka lehet ennek, de most a saját részemet, meg részünket vegyük ebből, hogyha kövél a szívem. Azt mondja, úgy bővölködőként jöttem, tehát tele vagyok. És üres kézen mentem haza. Az éhezőt pedig az Isten megelégíti. És a Dániel könyvében a idézett igevers: száműznek téged az emberek közül, Nabukadnezárnak szól az ige. A mezei vadak között tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. Hét időszak telik el így fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja, akinek akarja. Kívánom neked, nekem, hogy ismert föl, hogy a menny Istene uralkodik, és ő tulajdonosa az életünknek. Nem opció, hogy adod vagy nem. Övé. Ha nem adod, akkor is. Akkor is Istené az életed. Különösen a keresztények vagyunk. Mert azt mondja a Biblia, hogy Isten nem aranyon és ezüstön vásárolt meg bennünket a maga számára, hanem Jézus Krisztusnak drága vérén. Tehát kifizette az árát az életednek. És gondolj bele, eltűri, hogy a magad feje után menj. Úgyhogy az övé vagyok. És az övé vagy. Hamarabb is lehetne kioltani az életemet, ha magamére nézek. De szól Jézus szava, Végy gyógyító írt. Végy tűzben izított aranyat. Vedd a szentséget, a tiszta fehér ruhát, és kenőcsöd gyógyírt a szemedre, hogy láss, és ne légy vak. Kívánom nektek ebben a sok-sok zűrzavarral teli világban, spirituálisan, egyházilag, gazdaságilag, katonailag, geopolitikailag, olyan sok-sok féle dolog, kavarog, mindenki igényt ad az agyadra. Mindenki igényt ad a motivációdra. Mindenki igényt ad az erődre. Vigyázz! Ne sinányítsd el a szolgálatot ezekbe a kategóriákba. Hanem értsd, a legnagyszerűbb dolog az élő Istennek szolgálni. És ez egy kiváltság. És ha nem tudunk így tekinteni, akkor gyötörtek leszünk, elcsigázottak leszünk. Azonban, ha tudunk, ha ezt érezzük, és ez megvidámítja a szellemünket, a lelkünket, friss levegővel tölti a tüdőnket, értsd, spirituális, a szellemi értelemben, akkor azt mondod, nagyszerű életem van. Nagyszerű életem van, mert a menny Istenének a tulajdona vagyunk, ő vásárolt meg, gyermeke vagyok az Istennek, és munkatársa a Krisztusnak. Áldassék az ő szent neve ezért. Áldassék, és minden a maga idejében meg fog történni. Amen.